Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, ahogy megszokták, hétről hétre Kovut Zoltán szakújságíró. Köszöntelek nagy szeretettel.
Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat én is.
Az elmúlt hetekben egyrészt a tapasztalataid, olvasmányaid, tanulmányaid folytán egy nagyon fontos célt tűztünk ki, amelyről beszélgettünk adásról adásra. Az örömteli, egyensúlyi, harmónia állapota, amely nem függ a külső körülményektől, nehézségektől. Ezt azért tűztük ki célul, mert a napsugaras, napfényes napok elmúltával, a hideg beköszöntével, most nyakunkon a vírusemelkedés, a sok-sok negatív hír, amely folyamatosan árad a médiákból, ez gyakorlatilag nagyon kiszolgáltatottá tesz bennünket, vagy úgy érezzük, hogy kiszolgáltatottá tesz bennünket. Most egy kicsit ezt az adást egy összefoglalónak szántuk, amelyben igyekszünk végigmenni újból, amennyire lehetséges, egyszerűen és érthetően, hogy elmond azt a jó hírt, hogy nem vagyunk kiszolgáltatottjai a körülményeinknek. Miért?
Hú, hogy miért? Hát azért nem, mert nem igaz az, amit a civilizációnk el akar velünk hitetni. Röviden ez mondjuk így a kultúrtörténeti válasz erre, szóval tényleg sajnos az emberiség élt egy szabad életet a faj megszületése hajnalán, hogy így mondjam, tehát a természeti körülmények között. Aztán elhittük, hogy nekünk sokkal jobb a városba, sokkal jobb, hogyha mesterséges viszonyok közé tereljük az életünket.
Sokkal jobb, legalábbis a gazdasági vállalkozásoknak, ha függünk egy csomó mindentől, bocsánat, hogy ezt közbeszúrom, de hogy miért jó az a külső környezetnek, ha mi félünk, és azt gondoljuk, hogy kívülről jön minden jó, mert akkor minden hülyeséget megveszünk, legyen a tárgy vagy ideológia.
Igen, hát ez ugye a legvégső állomása annak a folyamatnak, ami elkezdődött azzal, hogy ott hagytuk az Édenkertet, ami ugye mitológiai kép, és úgy értendő, hogy amikor ott hagytuk a természetes életmódunkat, akkor hagytuk magunkat belesodorni, vagy magunk belesodortuk magunkat egy olyan életrendbe, ami olyan szabályokkal van tele, amik nem szolgálják a boldogságunkat. A természeti életmódban is persze vannak szabályok, ugye nem lehet büntetlenül mondjuk túl sokat pazarolni a fizikai energiáinkat, tudomásul kell vennünk a természetnek a törvényeit, tudomásul kell venni a társadalmi, tehát a közösségi szabályokat, de azok fenntartható szabályok voltak. A modern életben azok a szabályok, amik körülvesznek és szabályozzák az életünket, azok nem fenntarthatók, ezt látjuk. És igen, ennek a legvégső állomása az, amikor már az ipar célja az, hogy a mi bőrünkön termelje meg a profitját, és ebből fakad az, igen, hogy azt akarja velünk elhitetni, hogy nekünk szükségünk van a túléléshez, a termékek megvásárlására. Itt most nem csak fizikai termékekről van szó, ahogy te is mondtad, hanem ugye a szolgáltatásokról, és ebben a politika, a vallás, a kultúra, a sport, minden egyformán egy termék kibocsátó, és mi azt gondoljuk, hogy ezek nélkül mi nem vagyunk urai az életünknek. Ez az a tévedés, ami elhiteti velünk azt is többek között, hogy ki vagyunk szolgáltatva a körülményeknek, tehát hogyha mondjuk elkezd kevesebbet sütni a nap, ahogy mondtad, ugye ősszel változik a napsütötte óráknak a száma, akkor biztos, hogy azt rossz kedvel kell fogadnunk, és nem tehetünk semmit. Én azt gondolom, és hirdetem a magam eszközeivel, hogy ez máshogy van.
Ez alapvetően egy nagyon jó hír, én azt gondolom, azt tudatosítani, hogy igenis urai lehetünk a saját harmóniánknak és örömünknek, és minden eszközünk megvan ahhoz, ha a megfelelő módon használjuk ezeket az erőforrásainkat. Mik ezek az erőforrások? Vegyük sorba ismét.
Hát ugye a legelső, legkézzelfoghatóbb erőforrás az maga a test. És azt gondoljuk, hogy a testnek az a jó, hogyha minél többet pihentetjük, és minél jobban teretünk kajával. Voltak épp az ellenkezője igaz. Persze kell enni, és kell pihenni, szó sincs róla, hogy nem. Na, de az ember, amikor meg lett teremtve, akkor arra lett teremtve, hogy napi 14-16 órát többé-kevésbé intenzív mozgással töltsön. Persze nem olyan intenzív mozgással, mint egy versenysportoló, de egy kíméletes, de állandó mozgással, sétával, könnyű futással, úszással, fáramászással, kúszással, változatos mozgásformákkal, és közben aludjon egy 8-10-12 órát.
Az étkezés is, ha a természetes étkezést végig gondoljuk, egy kicsit más volt.
Hogyne, sokkal táplálóbb volt. Ez biztos meglepő sokak számára, hogy ezeket mondom, mert ugye elhiteti velünk az ipar, hogy sokkal több az élelmiszer, sokkal több az egészséges élelmiszer, étrendkiegészítők, stb., de valójában a helyzet az, hogy addig volt igazán egészséges a táplálkozásunk is, ami sokkal közelebb voltunk a természethez.
Nekem azért tetszik ez a gondolat, mert a Harari antropológus könyvét olvasva, amely az emberiség történetéről szól, engem teljesen meglepett, hogy a természeti ember ember az elképesztő jól alkalmazkodott étkezésében és a körülményekhez, mert mindig ami volt, abban megtalálta, hogy mi az ehető, ugye egyrészt mindig természetes alapanyagú volt, másrészt nagyon változatos, mert ha szárazság volt, akkor más termet jobban. Amíg a mezőgazdasági népek, ha a buza tönkrement, akkor éhen halt. Tehát a természeti nép nem tudott éhen halni, mert mindig tudta, mit lehet enni.
Hát igen, de hát ez logikus, hát ez nem is lehetett más, hogy hát egy olyan faj, amelyik nem tud alkalmazkodni, az kipusztul. Tehát nekünk most lehet, hogy furcsa elgondolni, hogy egészségesen élt a természeti ember, de ez csak azért nehéz, mert mi már nem tudnánk az erdőben, hogyha minket kirülnének az erdőbe a városból, akkor mondjuk egy hét alatt meghalnánk. Azt sem tudnánk, hogy mit lehet megenni és mit nem. Tehát vagy gombamérgezésbe, vagy szúnyúságba, vagy nem tudom, miben elpusztulna most ugye az állatot és a természeti embert ez nem fenyegeti, mert ugye abban nőtt bele, ismerte az összes bokrot, cserjét, ismerte az állatoknak a járását, tudta, hogy melyik növény mikor fog beírni, és valóban rendkívül változatosan. Tehát mi föl sem tudjuk fogni, hiába látunk sok mindent a Tesco-ba, az sehol sincs ahhoz a bőséghez képest, választékhoz, és tápanyag bőséghez képest elsősorban, ami akkor fogadta az embert, amikor még a természetben élt. Na de szóval egy a lényeg ennek az egész hosszúra nyúlt históriának, hogy a testünk az mindig kéznél van, és hogyha szakítunk azzal a rossz beidegződéssel, hogy a testnek a kényelem és a nagy kalória mennyiség a jó, hogyha ezzel szakítunk, akkor ugye mi a következő válasz? Jó, de akkor mit csináljunk? A testnek az a jó, hogyha sokat mozgatjuk, sok kíméletes mozgással mozgatjuk, és kevés mennyiségű, de nagyon nagy tápanyag értékű étellel tápláljuk. A nagy tápanyag értéket hangsúlyozottan nem kalóriában értem, hanem fehérjében, vitaminokban, nyomelemekben, ásvány, igen, tehát nagy tápláló értékű, és nem nagy kalória értékű, tehát mozgatni kell a testet, és kevés, de egészséges élelmiszerrel táplálni. Ennyi elég ahhoz, hogy testben jól érezzük magunkat. Aki testben jól érzi magát, az már óriási lépést tett afelé, hogy lélekben, hangulatában is jól érezze magát.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, Kohut Zoltánnal beszélgetünk zene után tovább. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohut Zoltánnal. Célunk az örömteli harmónia, egyensúly állapota, amelyet mind a test, mind a psziché, mind a szellemünk tudja erősíteni. Nem függünk, nem vagyunk kiszolgáltatva a körülményektől, amit sokszor érzünk. Ott hagytuk abba, hogy a test, ami a legtermészetesebb, hogy sokat mozgassuk, minőségi ételekkel etessük, mert aki testben jól érzi magát, már a hangulata is jobb. És itt tartunk a másik nagy alappillérnél, ami által harmóniában és örömteljen érezhetjük magunkat. Itt is hasonló a szlogen, hogy nem be, hanem ki?
Szerintem igen. Én elég önző ember voltam, amíg bennem nőtt a fejem lágya, hát ez elég későn történt meg most egy 5-10 évvel ezelőtt sajnos, és azt tapasztaltam, hogy valóban, ami a sportban átélhető, hogy a test sokkal jobban érzi magát, hogyha kiadott magából valamit, energiát adott le a test, akkor sokkal jobban érzi magát, ezt mindenki meg tudja tapasztalni. Én nekem ezen az analógián nagyon jó követhető az is, hogy ez lelkileg ugyanígy működik. Tehát amíg magamért éltem és elhanyagoltam azt, hogy többet törődjek a szeretteimmel, az enyémmel, a barátaimmal, addig soha nem voltam olyan erős érzelmileg vagy lelkileg, mint azóta, hogy többet teszek, igen. De ilyen például a tanulás is. Tehát amikor az ember szellemi energiát, lelki energiát fektet abba, hogy valamilyen feladatot megoldjon, jobban írjon meg egy cikket, tanuljon egy nyelvet, jobban végezze a munkáját, csiszolja, fejlessze magát, gyarapítsa magát, akkor azt fogja tapasztalni, hogy minden feladat megoldása, és ilyennek veszem ilyen értelemben a körülöttünk élők iránti szeretetet is, vagy tevőleges szeretetet, tehát minden áldozat, amit hozunk, az nem gyengíteni fog bennünket, hanem erősíteni, nem elvenni fog tőlünk derült, energiát, önérzetet, önbecsülést, hanem pont adni fog. Tehát itt is igaz az a tétel, hogy ami kifelé áramlik belőlünk, az sokkal többet ad nekünk, sokkal több erőt, tartást, derült, amivel kezdted, ad nekünk, mint hogyha kényelmeskednénk, mint hogyha kapnánk.
Nekem mind a kettőt összeköti egy szó, a sikerélmény. Tehát én azt vélem felfedezni abból, amit mondtál, hogy ez is összeköti azt, hogy mozgunk, hogy minőségi módon táplálkozunk ésszel, azt, hogy segítünk, fejlesztjük magunkat, vagy a környezetünket, hogy mindegyik tőlünk függ, és ha megtesszük, akkor sikerélményt érünk át.
Igen, pontosan ez a szó is egy szinonimája annak, amiről beszélünk, vagy az egyik területe. Azért nem nagyon szoktam a siker szót használni, mert pont a mi korunk, az pont az önző, az én irányú, az ego irányú cselekvéseknél szokta hangsúlyozni a siker fontosságát, és valójában tényleg az a helyzet, hogy amikor önmagunk legyőzésében érünk el sikert, vagy másokért végzett cselekvésben érünk el sikert, akkor az a sikerélmény megint csak visszaigazolja, hogy tartósabb és több örömet, derült, önbecsülést ad az embernek, mint amikor én irányú cselekvésben érünk el sikert.
Igen, azért is jó, hogy erről beszélünk, mert ugye a siker önmagában, a sikerhajhászás, ez egy kiszolgáltatott állapot. Kívülről függ. Sokszor azt gondoljuk, hogy kintről a környezet elismeri, vagy nem ismeri, megkapjuk, vagy nem kapjuk. De ez a fajta sikerélmény, amiről most mi beszélünk, ez teljesen tőlünk függ. A saját magunk legyőzése, és ezt ha megtettük, egész biztos, hogy ez a fajta élmény derül, amiénk lesz.
Igen, és tényleg könnyű ezt tapasztalni. Tehát mindenki meg tudja csinálni azt, hogy ha eddig mondjuk autóval járt a munkahelyre, mindig ezt a példát veszem, mert ez a legjobban megragadható a mindennapokban, hogy egy kicsit minden nap többet ad a testének, több mozgást, egészséget, szabad levegőt, frissességet, akkor meg fogja tapasztalni, hogy ez valóban így van. Tehát egy kis fáradozás, az fizikai jó érzéssel jár, a büszkeségnek, a sikerélménynek a hatása lélektanilag hat vissza. Itt is igaz az, hogy könnyen megtapasztalható a feladat vagy a próbatételen kapott öröm és derű és erő.
Igen, és ennek vagyunk egy kicsit hiával, ennek a derűnek, örömnek, mert hogy mindig valahogy kívülről váljuk, hogy majd megkapjuk, de ezt mi meg tudjuk oldani, hogyha ezt szorgalmasan gyakoroljuk. Innen fogjuk folytatni, hiszen a harmadik, a legerősebb pillérhez fogunk érni, a belső öröm, derű és harmónia megteremtésének lehetőségein belül. Maradjanak velünk, Kohut Zoltánnal beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohut Zoltánnal. A témánk nem kevés, de nagyon fontos. A belső öröm, derű, lelki-testi harmónia, egyensúly megteremtése. Beszéltél a testről, hogy sokkal többet használ neki, amit mozgatjuk, mint amit pihentetjük. A lélekről, hogy minél többet adunk, minél többet tevékenykedünk lélekben is, annál derűsebbek leszünk, és ígértünk egy harmadik legerősebb forrását, ami szintén nem kívülről, hanem általunk valósítható meg.
Igen, hát ennek szenteltünk egy beszélgetést legutóbb. Én szeretem szellemi erőinknek hívni, noha itt nem valamiféle intellektuális cselekvésről van szó, hanem sokkal inkább a transzcendenssel való kapcsolatunk, vagy a spirituálissal való kapcsolatunk. És talán a legjobb analógia itt megint csak az, amihez folyamodtunk az elején, hogy az a bolygó, ahova az ember teremtve lett, azt mindenki ismeri, ugye ezt megtanultuk az iskolába, annak a magja egy iszonyatos energiával rendelkező, izzó, vélhetően gyönyörű lávatömeg, brutális lávatömeg, és mi csak egy egész vékony peremén, egy 60 centis vékony peremén élünk a bolygónak, a 60 centi az a termőréteg természetesen. És valójában ehhez a hatalmas erőforráshoz ugye úgy tudunk eljutni, hogyha most a földi analógiát vesszük, hogy lukat fúrunk a földkérekbe, és ott először nyilván forró vizek formájában, hát ha elég mélyre sikerülne ásnunk, vagy amikor egy vulkán kitörés történik, akkor pedig megtapasztaljuk, hogy milyen az, amikor ez a hihetetlen energia ez kitör. De hát ugye nem csak befelé tudunk hozzáférni a bennünk lévő szellemi mélységekhez, hanem úgymond kifelé is, tehát hogyha ezt úgy képzeljük el még mindig a föld analógiáján, hogy az ember az két dolgot tud tenni, vagy napelemet tesz a kertjébe, tehát a külső energiákat dekódolja, fogja, vagy a mélyből bányásza ki ezt a fajta energiát. Ez a spirituális életünkben ugyanígy van. Arról beszéltünk az előző adásban, most ezt nem ismétlem el, mert eszméletlen hosszú lenne áttekinteni, hogy az ember hogy jutott el arra a felismerésre, hogy ő benne is megvan lehetőségként, egy ilyen energiamagként az a láthatatlan teremtő erő, ami az univerzumot is teremtette. Ilyen értelemben vagyunk az én hitem szerint az Isten gyermekei, hogy megkaptuk azt a lehetőséget, hogy föl tudjuk magunkban fedezni ugyanazt azt az esélyt, azt a teremtő energiát, amivel az univerzum is teremtve lett, csak egyszerűen el kell hozzá jutni. És az út ugyanaz, mint hogyha egy külső Istenhez folyamodnánk, önmagunk mélységeihez is tudunk folyamodni, persze marha kemény munka. Naponta le kell ülni, el kell csendesülni, úgy kell irányítani az életünket, hogy lehetőleg harmóniában éljünk a környezetünkkel, mert a diszharmónia az nem fogja megengedni a csendet. Ha nincs harmónia körülöttünk, akkor nincs bennünk csend, ha nincs bennünk csend, akkor nem tudunk mélyre merülni a magunk mélységeibe, és ha nem tudunk, akkor nem tudunk hozzáférni ehhez a nagy belső energiához.
De hogyha például mind a testünkben, mind a személyiségünkben megteremtjük ezt a harmóniát, akkor alkalmasak lehetünk. Ha jól értem, akkor meg kell előzze az első két aspektus ennek a harmadik erőnek a megkeresését. Ugye arról is beszéltél, hogy a pszichológusok is, hívő hitetlen pszichológusok egyaránt igazolják, hogy létezik egy ilyen szellemi magja az embernek, mindenkinek. Ez egy nagyon jó hír. Hogyan lehet ehhez hozzáférni vázlatosan?
Elgondolkodható, hogy mondtad, hogy az első kettő, tehát a test és a lélek harmóniája az kell ahhoz, hogy spirituálisan lángra tudjunk lobbanni, vagy el tudjunk mélyülni. Szerintem kell, vagy ez kell, vagy egy olyan mértékű transzcendens kegyelemnek az érintése kell, ami nem adatik meg mindenkinek. Ez, hogy nagyon hülyén mondjam, mondjam, ez szerencse kérdése, hogy ki az, aki megkapja kegyelemként készen a spirituálissal való mély kapcsolatot, és ki az, akinek évek hosszú munkája. Ez csak az Isten döntheti el, hogy kivel, hogy játssza ezt a játszmát.
Mielőtt folytatod, én sok könyvet olvastam szintén ezen a területen, és azért nagy tanítók is afelé irányítanak mindenkit, hogy először teremtsen testileg, személyiségében harmóniát magában, hogy készé váljon ehhez a harmadik legerősebb erőforráshoz. Tehát azért általában a guruk is inkább efelé irányítanak, hogy először teremts harmóniát, hogy be tud fogadni ezt a legnagyobb erőt.
Pontosan, ez egyértelmű. Tehát ugye ez a két út van, a harmadik út nincsen. Tehát amíg nem vagy rendben önmagaddal és a környezeteddel, addig nem fog tudni elhatolni, vagy a mélységben, vagy a magasságban nem fog tudni elhatolni az ima. Tehát addig az ember fújhatja szerintem a spirituális munkáját. Vagy a másik út, hogy megkapja az Istentől a telefonvonalat, hogy így mondjam, az online kapcsolatot. Ez a másik út. Tehát vagy sokat kell érte dolgozni, vagy megkapja kegyelemként. Szerintem a legjobb megoldás az, hogy elinduljunk ezen az úton, az, hogy naponta üljünk le 5, 10, 20, 30 vagy 60 percet, és elemezzük az életünket, igyekezzünk megszólítani a láthatatlant. Ennyi szerintem elég, tök mindegy, hogy Istennek hívjuk, vagy kvantum, nem tudom minek, vagy bölcsességnek, tudásnak, energiának, szofiának, akárminek. Az a lényeg, hogy megszólítsuk a láthatatlant, és tuti, hogy fog reagálni. Különösen akkor, hogyha rendbe tettük a dolgainkat magunk körül.
Még egy kiegészítésem, vagy talán kérdésem lenne, hogy én úgy gondolom, hogy ez akkor fog működni, hogyha egy nagy bizalom van bennünk. Tehát, hogy ez szerintem nagyon fontos feltétele ennek az erőnek a megszólításában, hogy egyfajta bizalom ébredjen bennünk, tehát ne féljünk ezektől az erőktől és energiáktól, hanem maximálisan bízzunk benne, hogy ezek jót akarnak nekünk.
Igen, a bizalom az fontos a megnyíláshoz, de a hit az át tud lépni ezen a, mert ez ugye egy lélektani akadály, tehát ugye van a test, a lélek és van a szellem. A lélekben sok olyan elakadás lehet, amit a hitnek az ereje át tud lépni, de ez megint csak kegyelem. Tehát az tény, hogy vagy egy pszichológussal, vagy egy terapeutával el kell jussunk oda, hogy feloldjuk magunkban azokat a gátakat, amik a bizalmatlanságot, félelmeket, szorongásokat, egyebeket okozzák, és akkor készé tudunk válni, hogy befogadjuk a transzcendensnek az érintését, vagy a másik lehetőség, hogy a kegyelemmel kapjuk meg a hitnek az erejét, de hát azt ugye nem tudjuk, a kegyelemmel nem lehet megdolgozni. Azt vagy kapjuk, vagy nem, azt nem lehet rágyúrni.
Nagyon köszönöm a beszélgetést. Én nagyon remélem, hogy a botladozó földi szavainkon keresztül nagyon sok erőt és tanácsot kaptak hallgatóink. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást én is.